Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Lukács evangéliumában a 8. fejezet 4. versétől a következőképpen. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő pedig ezt mondta: nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei, megfojtják azt, és így nem érelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Ez Isten igéje. És testvérek, a heti igét már idéztem, de most bevezetésül újra hadd idézzem. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Kedves testvérek, lehet, hogy nem mindenki pihente ki magát, lehet, hogy mindenféle gondolatok zakatolnak az agyunkban, sok más problémát hoztunk itt magunkkal. Most mégis azt kérem, hogy valahogy tisztítsuk ki ezt a felületet, és hagyjuk, hogy Isten igéje, mint a mag, a földbe behullhasson, és aztán termést is hozhasson. Szól ez az intés számunkra, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsetek meg a szíveteket, nem ok nélkül. Jézus nagy tömeg kíséretében indul el itt a böjti úton, így kezdődik ez a mai evangéliumi ige, de aztán, ha tovább lapozzuk a Szentírást, az evangéliumoknak a vége felé azt látjuk, hogy Jézus egyedül érkezik meg. Nagy sokasággal indul, aztán lemorzsolódás történik, és egy olyan sokadalom veszi majd körül ott Pilátus udvarán, amelyik már nem érte, nem vele, hanem ellene van, és Jézus valójában magára marad. Nos, kedves testvéreim, maradjunk akkor most itt az elején, hogy azért szívderítő ezt olvasni, hogy sokaság veszi körül Jézust. Én most nagyon örülök neki, hogy az átlagnál egy kicsit többen vagyunk itt a templomban, lehetnék még többen, mert még mindig vannak üres helyek, de azért általában ugye nem nagyon jellemző, hogy a templomokban manapság tömegélménye, vagy tömegiszonya lenne valakinek éppen ezért, és azért nem megy el, mert túl sokan lennének ott. Jó hallani ezt, jó olvasni ezt, hogy Jézusnak a kezdeti időkben egyre több követője van. A csatlakozó sokaság. Rácsatlakoznak, mint ahogy az interneten rá lehet csatlakozni valamire, vagy a Facebookon ugye manapság, hogy mindjárt kicsit időszerűbb legyek. Egy nagy összegyülekezésről kapunk itten képet. Ezt szeretjük, erre vágyunk. népes tömegben egyrészt biztosabban érezzük magunkat, másrészt pedig lám, mások is így gondolkodnak, úgy befolyásol bennünket ez a tömegvonzás. A közéletben ez mindig egy jellemző jelenség, hogy oda gyülekszünk, ahol többen vannak, azok mellé akarunk csapódni, akik többségben vannak. Jézus karizmatikus igehirdető, ez azt jelenti, hogy tömegeket tud megmozgatni. A karizmatikus ember, a karizmatikus igehirdető az tényleg hatással tud lenni az emberekre. Meg tudja őket mozdítani. Ki tudja őket emelni, vonni a komfortzónájukból is, és ez egy nagyon jó, szívderítő dolog. Mit kell ilyenkor tenni, amikor sokan vannak? Jó prédikációt kell mondani. Olyat kell mondani, ami tényleg ezt a tömeget tovább is megtartja, és ezt a tömeget tudja mozgatni és vezetni. Nyilván jó irányba. Jó prédikációt kell mondani. Érdekes, hatásos, a hallgatók számára kedves mondani valót kellene mondani. Jézus egészen más tesz. Elmondja a magvető példázatát. Minden mondata a hallgatókról szól. Nem csak nekik, hanem róluk. Felismerhetik magukat az ige tükrében. Tévedés lenne úgy értelmeznünk a példázatot, hogy a három nem termő eset a templomba nem járókra illik, és Jézus itt most csak azokat célozza meg, hogy hát ti bezzeg, milyen aranyosak, milyen rendesek vagytok, ti itt vagytok, ti hallgattok engem, és ti sok gyümölcsöt fogtok, ti ahhoz a csoporthoz tartoztok, amelyik meghozza a termést. Most kedves nem, kedves testvéreim, nem erről van szó, hanem minden olyan embernek szól, aki hallja az igét. Tehát aki itt van a templomban, ága testvérek, rólunk van szó. Ez a döbbenetes, és talán felháborító ebben a példázatban, hogy a Jézust követők között, a templomban igét hallgatók között is találhatók terméketlenek, akiknek farabolsó, hogy egy képzavarral éljek. Nincs értelme. Nem jelenik meg az életében az ige magvetése. A lényeg tehát az, hogy Jézus ezt a magvető példázatát most nem a templomon kívülieknek mondja, hanem nekünk. Engem is beleértve. Jézus összegyűjt minket, és ez egy nagyon jó dolog, hogy tényleg össze tudunk gyülekezni, ezért nevezzük magunkat nem csak egyház községnek, hanem gyülekezetnek is, de nem gyülevészeknek lehetőleg. De nem ez a végső cél, hogy összegyülekezzünk. Hogy csak az ostoba szónok kezdi így a szónoklatát, hogy azért jöttünk össze, hogy ne legyünk széllyel. Viccesen szoktunk ezzel példálózni. Nos, nem arról van szó, hogy Jézusnak az lenne a célja, és az egyháznak az lenne a célja, hogy időről időre összegyülekezzenek az emberek, aztán megint szétmenjenek, aztán megint összegyülekezzenek. Tehát nem az összegyülekezés, nem a tömegdemonstráció az, ami ebben a cél. Jézus sokkal többet, sőt mást akar. Ezért beszél példázatokban. Példázatokban beszél, erre majd még visszatérünk, hogy ez mit is jelent. Mit is akar tulajdonképpen Jézus elérni? Meglep, de logikus a válasz. Azért beszél példázatokban, hogy ne sodródva a tömeggel éljük meg a hitünket, a tömeghez csapódva, hanem tudatos döntésünkben a magvető célja valósuljon meg. Jézusnak a célja az, hogy az üdvösségre teremjünk gyümölcsöt. A gyümölcstermés, a kalászban a szem megérlelése, az üdvösséget jelenti. Mindjárt az első példánál kimondja, hogy akik az útfélreesett mag példáját követik, azok az üdvösségüket veszítik el. Tehát a végső cél Jézus szemszögéből nézve az üdvösség. Ezért szól Jézus az ellentétes tömegvonzásról, és itt próbálom ezeket a fizikai hasonlatokat, meg fogalmakat behozni, hogy igen, vonzások között élünk. Különféle vonzások irányítják a figyelmünket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Ott van a lakásunkban az a kis képernyő, ami meg egy távirányító hozzá, és meglátjuk, már is elindul valami, és nem tudunk lekapcsolódni róla, szörfözünk a neten, és nézzük a dolgokat, amik ott megjelennek. Most, kedves testvéreim, a világ vonzásában élünk, és ezek az ördögi pályamódosítások, vonzások, ezek bennünket sem kerülnek el. Ugye az első esetben úton, útfélen a sátán jön szembe velünk valamilyen formában, és olyan gyorsan ki tudja ragadni azt az igét, amit hallottunk, ami a szívünkbe már nem is jutott éppen ezért el. Vagy a próbás idők térítenek el a hit útjáról, amikor úgy érezzük, hogy nagyon ránk jár a rúd, és akkor valahogy mindaz, ami a hitről szól, Istenről szól, templomról, egyházról, igéről szól, az valahogy a háttérbe kerül. Vagy a vágyak, a szenvedélyek, a korszellem szorításában szól a harmadik esete ugye ennek a magvetésnek, ahol egyszerűen, mint a gyomok, amelyek elfojtják a kultúrnövényt, úgy tapadnak ránk ezek a szellemi paraziták, elvonván az energiánkat, az időnket, a gondolatainkat, az érzéseinket, teljesen birtokba vesznek minket. Kedves testvérek, mindjárt visszakerülök a képernyőre, igen, és újra be kell állítanom azt a pozíciót, ami volt, ettől féltem, de hát ez előfordul, egy kicsit levegőt vehetünk legalább. Tehát ott tartottunk, hogy ezek a hatások, ezek ugye érintenek bennünket mindenhonnan, és a lemorzsolódók, tehát a csatlakozókból lemorzsolódók lesznek. Csatlakozók, ez egy örvendetes, egy pozitív dolog, és aztán jön egy lassú negatív folyamat, lemorzsolódás. Nem tudom, hogy ez a szó, ez milyen érzéseket vált ki bennünk, akik... Talán olyan könnyen megszokjuk azt, hogy minden vasárnap szól a harang, de mi már nem mindig halljuk meg. És el tudjuk képzelni már magunknak azt, hogy nagy ünnepi ige hallgatók leszünk, templomba járók leszünk, pedig valamikor nem így gondoltuk, nem így terveztük. A lemorzsolódók, tehát az üdvösségből lassan kimaradozók, terméketlenek, válnak, és a terméketlenek, a hiába való életűeknek a tömegében szóródnak szét. Tehát itt nem összegyülekezés lesz, hanem egy szétszóródás egy másik nagy tömegbe, de ez a tömeg, ez egy diffúz tömeg. Itt nincsen köze egymáshoz az embereknek. Ez nem közösség, ez nem gyülekezet. Ilyenbe akar bennünket a sátán, a különféle vonzások révén belevonni. Jézus ige hirdetése, magvetése megrostálja a sokaságot. A homogénnek látszó sokaságot Isten sok és sokkoló igével kezdi szétválasztani, megosztani. Jézus belép oda a palesztinai hallgatóság körébe, és azóta, 2000 év óta minden keresztény gyülekezetnek a közösségébe, akkor a Jézusnak az igéje a legprovokatívabb, a legnagyobb probléma a gyülekezetben. Lága testvérek, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az Isten igéje megoszt, és vannak emberek, akik hallgatták egyszer az igét, és aztán azt mondták, na én többet ide nem jövök. Ott Jézusnál is ez a jelenség tapasztalható. De Jézus ez nem zavarja, ő továbbra is pazarlóan szórja magot, hirdeti az igét úton, útfélen, és ez a mag, amelyik lehullik a földbe, láthatóvá teszi azt, ami első látásra nem derül ki, hogy milyen az a talaj, amelybe hullott. A mag egy visszajelzést ad nekünk arról, hogy ez a talaj, ez egy jó talaj, vagy nem. Gondolkodjunk most el egy ilyen mezőgazdasági kutatóintézetben, ahol különböző talajokat próbálnak meg leinformálni, és itt egy szikes talaj, itt egy csernozium, itt meg egy nem tudom, ilyen agyagos talaj, és mindegyikben ugyanazt a magot vetik, és várják, hogy melyikből milyen termés jön. Ugyanezt teszi Jézus és Isten az ő igéje által minden alkalommal. Megrostál bennünket. Figyeld meg magadat, hogy mit vált ki belőled az ige hirdetés. Én már ezen túl vagyok, mert amikor készülök, akkor jönnek a gondolatai, hogy hát muszáj nekem erről prédikálni, muszáj nekem ezt mondani, muszáj nekem ezt a dolgot úgy mondani, hogy közben magam felé is fordítom. Igen, ezt meg kell tennem. Kedves testvéreim, nyilván azt mondja a jövendőlés már Jézusról, amikor a Símeon ott tartja kezében, nem is rég volt karácsony, ugye, ott tartja a kezében a kis Jézust, és azt mondja Máriának, hogy a te szívedet is élestől járja majd át, és azért jött ez a kisgyermek, hogy sok szívnek nyilvánvalóvá váljon a gondolata. Hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ki is vagyok én. Hogy ki nyilvánvalóvá váljon, hogy az egyikünk felszínes, a másikunk gyökértelen, a harmadik leterhelt, túlterhelt. Láthatóvá válnak ugyan a csírázás jelei sokaknál, és vannak, akik szárba is szökkennek, van, aki már kalászt is mutat, de egyszer csak elsorvad, elszárad. Az előző gyülekezetemben Lőrincen a születés, ma éppen születésnaposokat köszöntöttük, hát elmondom, hogy a születésnaposokat 3 éven keresztül meghívtuk. Tehát az adott bázisunkban, akik valahogy bekerültek, és valamikor kapcsolatba kerültek velünk, meghívtuk őket. Egy nagyon kedves hölgy, aki ezt fölvállalta, mindig szorgalmasan fölhívta mindegyiket, és szeretettel hívta őket. Nos, hogyha valakit 3-szor hívtunk, akkor utána talomba került. 3-szor hívtunk, és nem jött. Talomba került. Tehát a népsorból, a fő népsorból áttettük itt egy másikba. Ez a mi döntésünk volt. Volt olyan, hogy egyik nap valakit betettünk a talomba vasárnap, és hétfőn telefonál, hogy keresztelést fog kérni. 3-szor hívtunk már téged, most kellett jönni? Hát jó van, nem baj, jöttél, ez a lényeg. Úgyhogy visszakerült a talomból a fő adatbázisba. De értjük ezt, hogy ez a rostálás, ez megtörténik. Talán nem is ilyen kézi vezérléssel, mint ahogy ezt mi csináltuk, de egyébként ez megtörténik, mert mi magunkat rostáljuk ki, hogyha hallgatjuk az igét, de nincs következménye. Most, kedves testvéreim, ez van, félre minden kincstári optimizmussal, Jézus nagyon jól lát minket, és azt akarja, hogy mi is a valóságos állapotunkat lássuk meg, és végül legyen termés. Végül legyen üdvösség, jussunk az üdvösségre. Ne csak félben maradt vállalkozás, megtorpanó hit, kihűlő szeretet legyen. Persze lehet, hogy valakiben ott ágaskodik, hogy hát azért vannak nekünk eredményeink. Igen, ilyen részeredmények, egy szépen karbantartott templom, sokféle program, például űrhajósokról, ugye a bizonyságtételéről, vagy a házasságokról, kapcsolatban egy nagyon jó alkalmunk volt a múltkor, és ez jó dolog, ez részeredmény, ez még nem végeredmény. Ez még önmagában kevés az üdvösséghez, mondhatom így. Mert a magvető azt akarja visszakapni, amit vetett. Jézus azt akarja, hogy az sokszorozódjon meg, amit ő nekünk adott. Hát az ige magját. Azt akarja, hogy az egy magból 100 annyi legyen, az egy üdvözülőből minél több legyen, akit az Úrhoz vezetünk, ha valóban mi magunk már az üdvösség útjára léphettünk. Isten akarata, az ige bőséges aratása. Egy gazda sem örül annak, hogyha nem az elvetett növény hoz termést a szántóföldjében. Lehet, hogy szép egy pipacstábla, amíg rikiton, vörösen hát látszik, és a tájat egészen széppé alakítja, de ott búzának kéne teremni. Nos, nagyon fontos dolog, hogy az igéből, az ige, az élő, az üdvösséget jelentő ige teremjen. És ezért provokálja Jézus a hallgatóit, ezért beszél példázatokban. Valójában senki sincs, aki ott és akkor jó föld lett volna, még a tanítványok sem, ők sem értik a példázatot, meg kell nekik magyarázni. És hát nyilván Jézus elmondja, hogy azért ennek lesz folytatása. Azért mondom, hogy akik látnak, ne lássanak, akik hallják, ne értsenek, vagyis vegyék már észre, hogy olyan süket és vak állapotban vannak, amiből ki kell jönniük. És érezzék azt, hogy itt baj van. És akarják tudni, hogy mi ennek a példázatnak, és mi az én igémnek, ahogy Jézus ezt mondja, az üzenete. Az Isten megváltó magvetése tulajdonképpen, és most János evangéliumát hívjuk segítségül, a testélet ige, földbe hullása. Ahogy mondtam már, Jézus a nagy sokaságban, a nagy tömegben indul el, és egyedül érkezik meg a Golgotára, és az egy búzaszem hullik a földbe. Így mondja János evangéliumában, még a halála előtt bizonyságot téve az Úr, a búzaszem, ha nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, földbe hull és meghal, sokszoros termést hoz. És Jézus pontosan ezt tette. Ő magáról mondta ezt. Ő a búzaszem, egy búzaszem. Az első zsenge, aztán aki a feltámadásban az üdvösséget is felvillantja előttünk. És mégis terem, és mégis megvalósul a magvető akarata. Ha ezt a példázatot felületesen olvasjuk, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, ilyen az egyház ügye, ilyen az Isten ügye, ilyen nagyon rossz hatásfokú. A három rész elvész. Hát ha valaki csak így olvassa, akkor valóban nem érti a lényeget, mert a lényeg az, hogy megtermi a százszorosát, a sokszorosát az ige. Az aratásra megjelenik a termékeny, megszámálhatatlan mennyei sokaság, és megint csak a jelenések könyvét János apostolt hívjuk segítségül, aki arról beszél, hogy ott egy megszámlálhatatlan sokaság van az Isten országában, az üdvösségben. Abban biztosak lehetünk, hogy az Isten ügye győztes ügy, hogy van és lesz aratás, bőséges aratás, minden értelmet meghaladó aratás. Csak a kérdés az, hogy ott leszek-e én is. Testvér, volt füled a hallásra? Megnyílt a szíved a befogadásra? Mélyen beléd gyökerezette Jézus igéje, vagy keményre taposott út fél a szíved, akit mindenki keresztül gyalogolhat, minden információ keményre döngölheti, csak az ige nem. Szárva szökkente a hited, vagy csak száradt szalmává lett ez a hit? Talán már ígéretes termés mutatkozott az életedben, de gyomok verték fel életed szántóföldjét, életerődet elszívták a feleslegesen vállalt gondok, káros szenvedélyek. Úgy ére véget életed nyara, hogy nem lesz aratás? Isten magvetése végig kísér az életünkön, nem egy Isten tiszteleten múlik, de lehet, hogy egy bizonyos Isten tisztelet lesz mégis az, ami aratásunk, az Isten bennünk való magvetése eredményes lesz. Ő szórja a magot az életünkbe fiatalon, öregen, mindig van esély az aratásra, bár egyre nagyobb a kockázat. Egy késői, de nem elkésett aratás története egy énekben lett áldott magvetés sokak számára. Most majd lemenőként, az igehirdetésnek a folytatásaként el fogunk énekelni egy éneket, üres kézzel kell lemennem, és állanom az Úr elé. Ezt egy olyan valaki írta, aki az egész életét elherdálta, és nem volt értelme az életének, és ekkor jött a halálos betegség, nem sokára meg is halt. Összesen arra volt ideje ennek a szerzőnek, hogy ezt az éneket megírja. És ez az ének azóta sok-sok embernek jelentett megtérést, újonnan születést és gyümölcstermő életet. Így énekeljük el majd ezt most, és kérem feleségemet, hogy ennek a szövegét a metodista énekeskönyvnek a kiosztásával tudjuk most közzétenni. Szerettem volna kinyomtatni, de hát ugye ezt sem engedte meg a technika. Úgyhogy minden kettő-háromnak tud talán, illetve igyekszünk majd hangosan énekelni, és lehet, hogy a refrént, a visszatérő refrént, azt mindnyájan tudjuk már kívülről énekelni majd. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Megvárjuk, amíg... Keresétek ki, azt hiszem, hogy 300 valahányas. És most fölvételt is fogunk erről készíteni. Közben elmondom, amíg még itten készülünk, hogy ez a mi énekünk, és az egész igehirdetés is, körülbelül 20 ezer kilométert fog majd most haladni, mert nem Ausztráliában, Új-Zélandon, ugye, a hegedűs házas pár, akiket innen is köszöntünk és kívánunk nekik boldog házasságot, fogják majd hallgatni, úgyhogy úgy énekeljük, hogy tényleg eljuthasson hozzájuk. Ide jövök én is majd, és akkor kérjük, hogy egyszerre a dallamot légy szíves lejátszani. Ide ülök majd én is, jó? Köszönöm.